szépség és a szabadság szimbóluma legyen. Nem úgy, mint egy másik legyező táncosnő, aki csak ficánkol pucéron. Én szeretnék valamit kifejezni. Lehet, hogy kinevet, de így van. Nem köt a ruha. Nem kötnek a konvenciók. Az emberek nem szeretnek örökké a konvenciók rabszolgái lenni. Jaj, nem is tudom én ezt szavakkal elmondani. Volt egyszer egy lány, akinek majdnem pontosan ugyanolyan alakja volt, mint nekem, és nagyon szeretett volna legyező táncos lenni. A mulatóból ismertem. A balettkarban táncolt. Nyomorúságos egy élet az, hogy ott mi mindent kell elviselni. Veszekedéseket, surlódásokat, botrányokat. Persze olyan hely is akad, nem is egy, ahol az ilyesmit nem tűrik. De ha az ember a balettban táncol, el kell készülnie rá. Igen, mulatója válogatja. De ennek a lánynak mind meg se kottyant. És csak járta a maga útját. Boldogulni akart, ez csak természetes. Szóval ez a lány, Irene Kilby, fölkeresett, mikor férhez mentem, és azt mondta, nekem már hírem van, és sok szerződésem. Nincs értelme, hogy ezeket a szerződéseket felbontsam. Miért ne vehetné fel ő az én nevemet, és vehetné át ő az én programomat? Kezdetben viselné a nevemet is, a Lois Fentont, de a színpadon csak a színpadi nevemet használná, a Sherry Chichit. Az emberek így csak Sherry Chichiként emlegetnék, s a másik nevet később fokozatosan levehetné. És maga beleegyezett? Nagy lelkű voltam, és azt mondtam, csinálja. Írásban állapodtak meg? Igen, és itt követtem el a szamárságot. Levelet írtam neki, és ebben hozzájárultam, hogy használhatja a nevemet, és vegye át a szerződéseimet, de bármikor, ha igényt tartok rá, nyomban vissza kell kapnom. A levelet mindketten aláírtuk, de másolatot nem készítettem. A levél nála maradt. A férjem írta alá tanúként. Mikor aláírta, azt mondta, majd megvédi az érdekeimet, ő ismeri a megállapodás feltételeit. Mi történt, amikor Brailleyből eljött? Semmi értelmét nem láttam, hogy visszamenjek és előről kezdjek mindent. Fölhívtam Mr. Barlow-t, azt mondtam, elvesztettem a programot, és megkértem, olvassa be a telefonba. Ő felolvasta, és én leírtam. Aztán táviratoztam Irénének, oda, ahol éppen szerepelnie kellett, és közöltem vele, hogy mostantól kezdve megint fellépek, és ezért átveszem tőle a következő fellépést. És erre mit tett ő? Visszatáviratozott, hogy ő már kimerítette valamennyi szerződést, amely még a házasságom előtt kelt, a mostani már mind az övé, és javarészt Sherry Chichi névre szól, én tehát szerezzek magamnak más szerződéseket. Tudta, hogy a levélről, amit aláírtam, nincs másolatom, s hogy a férjem a kisujját sem mozdítja, hogy segítsen rajtam. El akart gáncsolni, és én még neki adtam a kedvenc legyezőimet. És ezután mit tett? Elhatároztam, hogy kifogok rajta. Ami azt illeti, Irene nem valami nagy legyező táncos. Egyszerűen csak mesztelenre vetkőzik és végig vonaglik egy számot. Csak tessék-lássék használja a legyezőt, így igyekszik olyan buja lenni, amilyen csak lehet. Van, akinél ez nagyon jól megteszi, de nem szabad elfelejteni, hogy az éjjeli mulatók vendégei közt ritka a rendes ember, és éppen ezért, hiszen velük van a feleségük vagy a barátnőjük, mind igyekszik annak látszani, és nem szívesen néznek meg olyasmit, ami túlságosan is sokat mondó. Így aztán elhatároztam, hogy egyszerűen beállítok a következő helyre, mielőtt még Irene megérkezne. És én mutatom be a saját számomat. Ha Irene is megérkezik, és azt állítja, hogy a fellépés őt illeti, akkor felszólítom, álljunk ki a közönség elé, és döntse el az igazgató, hogy melyikünk kell. Akkor pedig nincs mitől tartanom. De aztán mégse tette meg. Irene megelőzött. Már ott volt Palominóban, mire én odaértem. Hogy idézőjelben mondjam, a barátja, Harry, mindent elintézett neki. Gondoltam, hagyom, én meg elmegyek a következő helyre, idő előtt az igazgatónak meg majd azt mondom, hogy az előző szereplésem korábban véget ért, hajlandó vagyok két este soron kívül fellépni féláron, vagy valami más efélét. Arról az időről, miután Kelendert otthagyta a Richmer szállóban, elő tudnak kaparni valami alibit? Kérdezte Mason. A lánya fejét rázta.
Akkor kénytelen leszek magát egy időre kivonni a forgalomból, Lois, mondta Mason.
Miért? Mert szorul a nyaka körül a hurok. Most már biztosan keresi a rendőrség is. Már megvizsgálták valamennyi szálloda vendégkönyvét, rádión leadták a személy leírását, és valamennyi rádiós kocsi a városban magát körözi. Nagy a város, mondta Lois Fenton. Nagy, de maga körülbelül olyan észrevehetetlen, mintha egy hableány próbálna felszállni a villamosra. Más ruhája nincs, de van. Hol? A hotelban, ahol megszálltam. A saját nevén? Igen. Mézin megrázta a fejét. Akkor szóba se jöhet. És a kocsija? Ott nincs ruhája? Nincs. A csomagtartóban akad egy pár régi vacak, de ruha nem. Mézin föl alá járkált az irodában. Nem engedhetem vissza a szállodába, de azt se engedhetem, hogy itt hagyjon minket, és azt a látszatot keltse, mintha menekülne. A meneküléssel a bűnösségét bizonyítaná. A menekülés a legrosszabb, amit tehetne. Megvan. Elviszem valahova, ahol a rendőrség nem találja, de indokolt, hogy maga oda sietett, annyira, hogy még átöltözni sem ment vissza a szállodába. Ilyen hely nincs, mondta a lány. De igenis van, mondta az ügyvéd. Elmegy meglátogatni a lovát. Az Imperiál völgyben találtuk meg. Most hozatom fel.
Lois arca felderült.
Ó, ez csodálatos! Mondja, Mr. Mason, nincs semmi baja? Nincs. Láthatólag semmi, csak egy karcolás. És egy golyó a hátsó nyerek kápában. Ez John Raval, mondta Lois keserűen. Mindent így intéz, jellemző. Ez biztosan valami csel. Nem hiszem, hogy bárki is megpróbálta volna kirabolni az irodát, és... Sose törődjön vele, mondta Mason. John meghalt. A lényeg az, hogy maga nagyon szereti ezt a lovat, a... Hogy is hívják?
Csillagfénynek.
Helyes. Maga tehát nagyon szereti csillagfényt. Ide jött az irodámba, megtudta, hogy csillagfényt megtaláltuk, felhozattuk és kivittük egy külvárosi istálóba. Azt is megtudta, hogy a ló megsebesült. A farán van egy horzsolás. Valószínűleg golyó karcolta végig a bőrét. Természetes, hogy itt hagyott csapott papot és rohant megnézni. Megnézte, aztán elfogta az aggodalom, hogy megint megpróbálja ellopni valaki. Ezért aztán ott maradt vele. Mi köze ennek az egészhez? Az ördögbe is, mondta Mézün. Most csináltam meg a forgatókönyvet. Talán bizony ki is írjam a szerepét?
Magas deszkakerítésen zöld betűkkel állt a felirat, elit béristáló és lovaglóiskola.
Ez az? Kérdezte Mézün. Drake bólintott. Beállt a kocsival az iroda föliratú kicsi ház elé. Mindhárman bementek. Az asztalnál egy férfi írta nehézkes, ügyetlen kezével a számlák tömegét. Mikor beléptek, letette a tollat és fölnézett, mint aki örül neki, hogy félbeszakítják.
Mi van, emberek? Kérdezte.
Drake felelt.
A nevem Drake. Beszéltem innét valakivel egy ló elhelyezéséről.
Ja, igen, velem beszélt. A lovat most hozták meg, még a kocsiban van, kint az istálóknál.
Aki hozta, nem tudta, hogy maguk majd hogyan intézkednek. Az a kérdés, milyen takarmányt kívánnak. Van nagyon finom csikó szénám és...
Szénát és abrakot,
mondta Lois Fenton határozottan.
De abrakot ne sokat. Nem akarom, hogy túlságosan tüzes legyen. Csak annyit, hogy megtartsa a formáját, és gondoskodjanak a testmozgásáról. Ha történetesen nem áll módonban kijönni lovagolni, ezt meg tudják oldani? Az ember elismerő pillantást vetett rá.
Szelíd? Kérdezte.
Teljesen.
Helyes, akkor meg tudom oldani.
De ne országúton, csak lovaglóösvényen, és azt se akarom, hogy futtassák,
mondta Lois Fenton.
Persze, persze, mondta csillapító hangon az ember. Van egy pár ügyes lovászom. Tudom én, mi az a testmozgás.
No, meg akarják nézni?
Hogyne, köszönjük.
Erre tessék, mondta a férfi, és kinyitotta a hátsó ajtót, mely a kerítés belső oldalán hosszan elnyúló lovaglópályára nyílt. Azon túl voltak az istálók. Az istálók előtt meg egy autó állt, mögötte lószállító pótkocsi. Két ember épp a lóki